A választások éjszakáján mindenki azt hitte, ő győzött. Mi több, az elnök, a demokraták és a republikánusok is győzelem ittasan lengették a lobogót, óriási diadalt arattunk. Nem volt vesztese ennek a félidős választásnak, ahol újra választották a teljes alsóházat, a képviselőházat, a szenátusnak az egyharmadát, 35 kormányzót államok szerte. Ezen felül helyi képviselőket, serifeket, ügyészeket cseréltek le a szokásos két éves menetrend szerint.
Azt gondolom, hogy mindkét párt győzelmet aratott, de korán sem olyan nagyot, mint ahogy ők azt hirdetik.
Mondja Michael Barron, az American Enterprise Institute, a kifejezetten konzervatív beállítású Altrust kormányzati ügyekkel foglalkozó szakértője.
Tény, hogy a demokraták magabiztos fölénnyel visszahódították a kongresszus alsóházát, a republikánusok azonban megerősítették a többségüket a szenátusban, ami kiváló lehetőséget ad számukra a következő alkotmánybíró székbe ültetéséhez.
Zárójelbe jegyeznénk meg, hogy Trump elnökségének két év alatt már két alkotmánybírót sikerült átpasszírozni a törvényhozáson, ami abszolút konzervatív fölényt biztosít a taláros testületben. Ruth Ginsburg épp a minap került kórházba, úgyhogy a testület átalakulása itt alig ha áll meg.
Végső soron igencsak korlátos volt ez a győzelem, így a vereség is.
Másképp vélekedik erről Korányi Dávid, aki lassan egy évtizede dolgozik az Egyesült Államokban, az Atlantic Council, az Atlanti Tanács energia szakági igazgatója. Hogy éreznek a félidős választások után? Örülnek, buslakodnak, vagy vegyes, mint ahogy az egész ország ilyen megosztott? Szóval milyen a hangulat most Amerikában?
Én egy elég sajátos szeretét látom az amerikai társadalomnak, mert egy New Yorkban élek, ami köszönöttem. Demokrata érzelmű. A hangulat az alapvetően pozitív. A demokraták azért reménykedtek abban titkon, hogy talán a szenátus is visszaszerezhető. Minden esetre a képviselőház visszaszerzésének nagyon örülnek, és ezt egy 2020-as elnökválasztásra készülve nagyon pozitív előjelnek veszik, hogy sikerült 8 év után a képviselőházat ismét visszafordítani.
Viszont nagyon kis különbséggel nyertek a jelöltek. Van, ahol 1% alatt pár tizednyi százalékponttal nyertek. Ez minek tudható be?
Sok szempontból furcsa optikai csalódás, az az amerikai választási rendszer sajátossága, hogyha megnézzük az összesített statisztikát, hogy a demokraták és a republikánusok között összesített szavazat szám tekintetében mekkora különbség, akkor azt látjuk, hogy 10% környéki, tehát ez egy nagy arányú demokrata győzelem az összlakosságot tekintve. Valóban nagyon szoros volt a verseny kritikus helyeken, mint például Texas vagy Florida, de ugye fontos államok majd az elnökválasztás szempontjából is úgynevezett swing.
Ingadozók. Hát minden esetre ezek kulcsállamok. Donald Trumpnak az eredményeket összegző sajtótájékoztatóját sokat fogják még emlegetni, de lehet, hogy iskola példája is annak, ami az amerikai demokráciával történik. Úgy tűnt, mint aki hangnemet, stílust váltott. Igencsak felbosszantották a kérdések. Rendre utasított és elutasított kérdéseket. Nagyon durva volt. Nem rombolja ez az elnöki imást? És általában véve az amerikai elnöki intézményrendszert világszerte? Kérdezem Michael Barront.
Az elnök polarizálja a társadalmat, személyisége megosztó, ez nem kétséges. Összességében a szavazatok 46%-át szerezte meg 2016-ban, és az azóta eltelt időszakban nem tudta növelni ezt a tábort. Azt hiszem, hogy ezen változtatni akar. Feltehetően sokkal kevésbé akar konfrontálódni, és sokkal inkább befogadó, mint elutasító politikát folytatni. De nekem kétségeim vannak, hogy képes erre.
A konzervatív elemző is beismeri, hajthatatlan a média kérdésben Trump, és változni sem fog. Korányi Dáviddal ebben gyakorlatilag megegyezik a véleményük, sőt.
Ez példa nélküli, vagy legalábbis az elmúlt közelmúltban ez nem volt jellemző.
Mert ugye úgy tűnik, hogy aki nem ért vele egyet, az fake news.
Van. Az amerikai elnökök kapcsolattartóval sose volt persze egyszerű, de az, hogy egy fehérházi riporter, mint a tegnap a
Jim Acostát,
tehát kvázi kitiltanak a fehérházból, az valóban példa nélküli, és ilyen csak aggasztó, ugye nem most indult el az elnök sajtó iránti elleni hadjárata, de fajulni látszik. A szabad sajtót Amerikában annyira nem féltem, mert szeretném, szerencsére Magyarországgal ellentétben itt sokkal erősebb hagyományai, anyagi és intézményi bázisa van a sajtónak.
Az elnök a minap nacionalistának nevezte saját magát. Mit jelent ez egy átlagembernek? És mit jelent ez ön számára?
In politics.
Azt gondolom, hogy nem sokan vannak tisztában ezzel a fogalommal. Ráadásul olyan kommentárok láttak napvilágot, amelyek az ördögi Hitlerrel és a nácikkal hozták összefüggésbe a kijelentést. Azért azt ne tévesszük szem elől, hogy a nacionalizmusnak számos jóindulatú, pozitív megjelenési formája és értelmezése van. Csak hogy egyet-kettőt említsek, akiket én nacionalistának tekintek, Franklin Roosevelt, Winston Churchill, vagy számos brit politikust is felhozhatnék példának, vagy Franciaországból Charles de Gaulle-t. Ők szerintem azért nevezhetők nacionalistának a szó nemes értelmében, mert a nyugati civilizációt és a katonai erőket irányították, aminek következtében sikerült térdre kényszeríteni Hitlert. Azt gondolom, számos kommentátor ebben céltévesztett, amikor Hitlerrel akarja őt párhuzamba állítani. Meggyőződésem, hogy ez nem korrekt megközelítés, és ráadásul erre kézzelfogható indítékuk sincs.
Mit gondol, az elnök nem démonizálta a bevándorlókat, amikor közvetlenül a választások előtti pár napra időzítve kifejezetten kampánytémává emelte az illegális bevándorlást, sőt, azt egyenesen inváziónak nevezte. A bevándorlókat pedig megszállóknak. Bejött ez a retorika a szavazóknak? Vették a lapot?
Be kell valljam, nem igazán mélyedtem bele annak elemzésébe, hogyan hatott ez a szavazókra. De az egészen biztos, hogy a határmenti államokban, Arizonában és Texasban az elnök igenis meg tudta szólítani az embereket. Hozott szavazatokat, mert hogy Texasban, igaz közismerten republikánus állam, mégiscsak Ted Cruz nyert. Azonban a demokrata szenátor jelölt nagyon erős és sikeres kampányt vitt. Az az igazság, hogy a bevándorlók visszajönnek az amerikai bevándorlási törvényekkel. Általában nem is kérnek menedékjogot, nem folyabondak a hatóságokhoz, nem részesei egy olyan ügyészi eljárásnak, ami legálissá tehetné az itt tartózkodásukat. Ezt a jelenséget én magam is inváziónak nevezném.
Fogalmazott Michael Barron. Térjünk ki egy kicsit a Robert Müller-féle rendkívüli ügyész orosz vizsgálatára is. A demokraták megszerezve az alsóházat egyáltalán elérhetnek valamit?
Nézze, 2 éve gondolják a demokraták azt, hogy Donald Trump üzletelt az oroszokkal és Putyinnal, hogy a Fehérházba kerüljön. Az elmúlt időszakban felmutatott bizonyítékok száma 0, tehát a jelen pillanatban is úgy néz ki, mindez nem igaz. A demokraták visszatekintve az elmúlt időszakra azzal hitegették magukat, hogy ez így van. Utólag szerintem ezzel az volt a céljuk, hogy elvonják az erőket az előrevívő, konstruktív elnöki intézkedések megtételétől. Mindig sikerül valami negatívot felmutatni, esetleg előfordul, hogy ennek következtében lemondanak vagy lemondatják az érintetteket, de azt kell mondjam, hogy az elmúlt évtizedekben, amikor általában egy párt tartja kontroll alatt a törvénykezést, akkor ez a stratégia teljesen megszokottá vált. Én ezt az egészet csak ennek tudnám be.
Nyilatkozta az American Enterprise Institute elemzője Michael Barron. Az Atlanti tanács elemzőjétől pedig kérdezem. Egyébként az átlagembert mennyire érdekli ez a Müller-féle, az orosz vizsgálat?
Nehéz ezt megmondani, hogy nincs még vége a vizsgálatnak, és most ugye kérdés, hogy a Jeff Sessions elmozdításával a Trump megkockáztatja-e azt, hogy lezárja, vagy legalábbis beszűkíti a vizsgálat kereteit. Én azt gondolom, hogy ennek azért nagyon komoly politikai következményei lehetnek, és a republikánus bázist nem, de a bizonytalanok egy jelentős részét ez igen zavarná, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy nagyobb arányban és az elnök ellen adják le a szavazatokat majd 2020-ban. Úgyhogy én ennek a szerepét nem becsülném alá.
Végül pedig, hát nem feltétlenül a félidős választásokra vonatkozó kérdés, de hát a magyar-amerikai kapcsolatokat azért meghatározó kérdés az, hogy hogyan alakul az energiapolitika. Ugye az Oroszországtól való teljes függést folyamatosan bírálja az Egyesült Államok, és Rick Perry itt tárgyal Budapesten. Vajon mit fog elérni a háttérből, milyen információkat tudhatunk meg?
Energiapolitikában én látok azért kontinuitást, tudom, a kormányzat és a Trump adminisztráció között a stratégiai célok alapvetően nem változtak. Európai államok és közép-kelet-európai államok segítése energia biztonság javításában, energia függetlenség elnyerésében. A három tenger kezdeményezés, ami miatt az energiaminiszter Magyarországra meg a térségben átogatta, ez egy 2014-ben indult, jó magam is dolgoztam rajta, aminek a célja alapvetően a közép-európai infrastruktúra összeköttetések építésének felgyorsítása.
Valamit tető alá hoznak most vajon?
Igen, ez alapvetően egy Európai Unió és Európai Tagállamok által vezetett kezdeményezés, az amerikaiak ebben tudnak segíteni befektetéssel, adott esetben akár, és én ezt tartom a legfontosabban, amerikai pénzügyi segítséggel, vagy amerikai akár kedvezményes hitelformájában, akár valamilyen export promóciós segítség, vagy hitelformájában, ugye a legfontosabb a mi szempontunkból a horvátországi LNG terminál, ami fajta támogatása lenne.
Ennek lesz vajon feltétele az amerikai fél részéről?
Az amerikaiak ezt részben egy export promóciós stratégia keretében csinálják. Szeretnék, hogyha európai államok amerikai palmagázt vásárolnának, csak folyosított földgáz formájában. Részben ennek stratégiai célja is vannak, a függőség csökkentése és a NATO tagállamok korumpálhatóságának minimumra csökkentése, úgyhogy én nem gondolom, hogy ezen túl bármiféle tranzakciós kérdéshez lesz kötve.
Nyilatkozta az Atlanti Tanács szakági igazgatója Korányi Dávid.